Szeretettel köszöntelek benneteket. Nyissuk ki a Bibliát az apostolok cselekedeteinél, és a 13. rész első 4 versét fogjuk felolvasni. Tehát apostolok cselekedetei 13. rész első 4 verse. És kérlek benneteket, hogy álljunk föl, és így hallgassuk Isten igét, az Úr igéje és az Úr iránti tiszteletből. Ez az Új Szövetség 149-es oldalán találjátok. Apostolok cselekedetei 13.1-től olvasom. Antiókiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító. Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, Cirénei Lúcius és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: Választátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívattam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Ők tehát a Szentlélektől kiküldve lementek Szeleukiába, onnan pedig elhajóztak Ciprusba. Istenünk, hálát adunk a Te igédért, és megnyitjuk most a mi szívünket, kérünk most Téged, hogy szólj hozzánk ezen a mai napon, személyesen, Uram. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Lehet, hogy már vannak, akik unják, hogy mindig ilyenkor el szoktam mondani, hogy milyen sorozatban vagyunk, és mit is jelent ez a sorozat, de úgy gondolom, hogy ez az, ami tuti ebben az évben mindenkinek kitörölhetetlenül ott fog maradni. Ugye arról van szó ebben az évben, hogy a Krisztussal és a testvérekkel való kapcsolatot hogyan tudjuk megélni. És két olyan fő ige van, ami mindig előjön, és ami vezet bennünket. Az egyik az a 2. Korintusi levélben van, amikor arról ír Pál, hogy Isten az, aki világosságot gyújtott a szívünkbe azért, hogy ez a kapcsolat létrejöjjön. És a másik ige, az pedig a János evangéliumában van, amikor Jézus az utolsó vacsoránál, a lábmosásnál azt mondja, hogy példát adott nekünk, hogy azzal, hogy ő megmosta a tanítványoknak a lábát, és kifejezte így az ő szeretetét, és az alázatos gondoskodását, hogy mi is így tegyünk egymással. És minden hónapban megnézünk egy-egy témát, ami ezt a kapcsolatot jelenti, és amit újra és újra szoktunk hangsúlyozni, hogy ez a kapcsolat, ez gyakorlati dolgokban mutatkozik meg, tehát önmagában nem létezik, és minden hónapban egy-egy ilyen gyakorlati dolgot nézünk át. Ennek a kapcsolatnak ott kell lenni a terveinkben, az Istennel való kapcsolatnak, hogy hogyan tervezünk, mit tervezünk az életünkbe, de az testvéreinkkel levő kapcsolat is jelenti ezt, hogy tekintettel vagyunk egymásra ilyen értelemben is. Aztán ott kell, hogy legyen a családi életünkben, hogy hogyan építjük azt a családi életet, hogyan éljük a családi életet. Ott kell, hogy legyen az adakozásunkban, a szentségünkben, a közösségben, ahogy gyakoroljuk az Istennel való közösséget és az egymással való közösséget. És ott kell lenni az imádságban is, és erről lesz ma szó, a múlt héten. Az imádság, mint az Istennel való kapcsolatunk része, erről volt szó. A mai napon pedig a közösségi imádságról lesz szó, hogy mit is jelent, amikor együtt imádkozunk, és nem egymagunk imádkozunk az Istennel. A tegnapi napon egy csodálatos helyen voltunk, és én magam egy csodálatos ige hirdetést éltem át az egész napon, megmondom miért, mert tulajdonképpen minden megmutatott az Úr a teremtésében, ami szép és jó, ami félelmetes, ami nehéz, ami nagy. Kirándulni voltunk, a Győrből, Kőszegről, Zalaegerszegről, Szombathelyről jöttek testvérek, körülbelül olyan 35-en voltunk kirándulni. És láttuk a csodálatos, hatalmas hegyeket. Istennek a hatalmát, hogy milyen fantasztikus dolgokat tud teremteni. De amikor meg a lábunk elé néztünk, és hát igazából elég sokat kellett oda nézni, mert nem egy ilyen kiaszfaltozott úton jártunk, akkor meg csodálatos ilyen megterített mező volt olyan virágokkal, hogy nem lehetett betelni velük, olyan szépek voltak. És az volt benne a csodálatos, hogy senki nem gondozta ezt a mezőt ott, hanem az Úr maga gondozta ezt, és olyan gyönyörűen volt elrendezve, hogy nincs az a kertépítő, elnézést kérek, vagy nem tudom, hogy Zoli, ő nem kertépítő, hanem a Szilárd, akkor tőle, de ő most nincs itt, úgyhogy nem mondjátok el, tehát nincs olyan kertépítő, aki ilyet tudna csinálni. Tehát láttuk a pici dolgokban is a szépséget, aztán amikor mentünk a füvön, az meg képzeljétek olyan volt, hogy ilyen, olyan volt, mintha ilyen puha szőnyegen járnál, voltak, akik mezítláb mentek, tehát ilyen sejmes, csodálatos úton mentünk. Aztán voltak olyan időszakok is, amikor meg kőkemény erőfeszítést kellett tenni, és még fájdalmakat is átéltünk. Aztán láttunk villámokat, meg mennydörgést, de mi nem kaptunk belőle, hanem az Úr csak úgy megmutatta ott a távolban, és kicsit meg is ijedhettünk tőle, de aztán bízhattunk is Istenbe, hogy ő megóv bennünket. És aztán, amikor meg picit másra irányítom a figyelmet, akkor meg ott voltunk, majdnem mindannyian keresztények, bár voltak közöttünk olyanok is, akik nem adták még át az életüket az Úrnak, de velünk voltak, és átélhettük a közösséget, azt, hogy jó volt együtt lenni. És hát nagyon különböző emberek voltunk, és képzeljétek, nem volt semmi feszültség, semmi ilyen dolog, hanem mindenki hordozta a másiknak a döntését, mert én például azért jöttem el gyorsan hamarabb, mert a Jani barátom, az Alageszeg Jani barátom, ő lassan jött ezen a köves részen, és nem akartam megvárni, mondtam, hogy lehiggad, és majd csak egy hét múlva fogok vele beszélni, hogy mit fog szólni, hogy hova vezettem őt. De aztán írt egy SMS-t, hogy szuper jó volt. Tehát átéltük azt is, hogy jó közösségben lenni, és lehet szeretetben együtt lenni. Úgyhogy hát még sorolhatnék sok mindent, hogy miket éltünk át, de tényleg az Isten nagy dolgokat mutatott meg, egy ige hirdetés volt, egy látható, tehát látható, nem szavak nélküli, de csodálatos napot töltöttünk együtt. Hát ez már a következő hónap, vagy most nem is tudom, valamelyik hónapban lesz majd a hobbiról szó, ami nem a hobbitról, hogyha valaki esetleg erre gondolna, hanem a hobbiról lesz szó, hogy abban hogyan tudjuk megélni az Istennel való kapcsolatunkat. És ez a tegnapi nap, ez egy ilyen dolog volt, mert nem mondom, hogy ez szükséges volt feltétlenül, hogy elmenjünk, de mégis megéltük az Úrnak a szeretetét, és rácsodálkozhattunk. De a mai napon az imádságról fogunk beszélni, és hát amikor főleg így a közösség imádságról gondolkozunk, akkor azért egy-két kérdés úgy fölmerült bennem, hogy például szerettek-e közösségben imádkozni? Tehát szerettek-e úgy imádkozni, hogy mások is hallják, hogy ti mit imádkoztok? Most nem kérem, hogy tegyétek fel a kezeteket, mert szerintem vannak olyanok, akik szeretnek, de talán vannak olyanok is, akik nem nagyon szeretnek, legalábbis én így tapasztaltam. Ez olyan furcsa dolog néha, meg tulajdonképpen a legmélyebb gondolatainkat visszük oda közszemlére. Vagy pedig, ha ezt nem merjük tenni, akkor meg silány szlogeneket imádkozunk, az sem tökéletes. Tehát nem egy egyszerű dolog ez, amikor így együtt vagyunk és imádkozunk, mert most őszintén imádkozhatunk így, vagy pedig akkor mondjuk egy-két szép frázist, és akkor mindenki megnyugszik, hogy jól vagyunk. Nem könnyű. Aztán szeretném azt is megkérdezni, hogy ha te nem szoktál közösségben imádkozni, tehát általában csendben vagy, akkor miért teszed ezt? Erre se kell most mindenkinek itt hangosan válaszolni, de vannak, akik nem szoktak, és hogy miért nem? Miért nem szoktál? Meg tudod ezt fogalmazni, hogy mi ennek az oka? Vannak esetleg félelmeid ezzel kapcsolatban, vagy esetleg igei látásod van, hogy ez nem feltétlenül helyes? Ilyet is hallottam, majd erre is ki fogunk térni egyébként. Tehát mi az oka ennek, hogy ha nem szoktál hangosan imádkozni, amikor együtt vagyunk? Nyilván, amikor mondjuk egy 1000 fős istentiszteleten kell egy-egy imádságot elmondani, az egy, hát egy izgalmas dolog, ugye az ember akkor hirtelen kiszárad a torka, nem tud megszólalni, de azért, amikor hárman, négyen vagyunk, az már egy picit más dolog. Úgyhogy hát ezekről szeretnék ma az Isten igéje alapján gondolkozni, hogy fontos-e egyáltalán ez a közösségi imádság, vagy ez egy opció, vagy ebben tényleg jó, hogyha mindannyian ott vagyunk, illetve ha benne vagyunk, akkor hogyan is tudunk ebben úgy részt venni, hogy az egy jó érzés legyen, és ez egy jó dolog legyen számunkra is, és mások számára is. Itt abban az igében, amit felolvastunk, egy jól ismert ige, amikor tulajdonképpen Pál apostol és Barnabás kiküldetik, azt olvassuk itt az igében, hogy a Szentlélek által, és ha megnézitek, egy nagyon különös gyülekezetbe járt akkor Pál apostol, hiszen ott volt Barnabás, aki egy ciprusi származású ember volt, ugye Ciprus ott a földközi tengeren egy sziget, onnan volt, akkor ott volt Simeon, aki valószínű egy fekete Afrikából származó emberke volt. Aztán ott volt Cirénei Lúcius, aki meg Észak-Afrikából származott, aztán ott volt Manaén, aki a elég különleges gyerekkori társa volt Heródesnek a negyedes fejedelmek a személyében. Ő volt az, aki lefejeztette például Keresztelő Jánost, meg ő volt az, akit Jézus rókának nevezett, úgy egyszerűen, tehát nem volt túlzottan elégedett vele. És ő is itt volt a gyülekezeti vezetőségben, és végül ott volt még Pál apostol, aki meg Tarzuszból származott, és hát ismerjük az ő előéletét, hogy milyen komoly keresztény üldöző volt, és nézzétek meg, hogy ez az öt ember volt ott Antiókiában, úgymond a gyülekezetnek a vezetősége. Tehát Istennek valami különleges csodája volt, hogy ezek az emberek egyáltalán, hogy együtt tudtak gondolkozni, és együtt tudtak dolgozni. Ennek egyetlen egy oka volt az, hogy Istennek a lelke ott volt az életükbe, és Isten lelke átformálta az életüket, és ilyen módon egységben tudtak élni, és egységben tudtak gondolkozni. És azt olvasjuk itt az igében, hogy amikor egyszer ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, hogy Isten tiszteletet tartottak, dicsőítették az Urat, és ezen lehet sokat gondolkozni, hogy csak vajon ők öten voltak ott, vagy pedig úgy kell ezt értenünk, hogy talán az egész gyülekezettel voltak együtt. Én inkább ez utóbbira gondolok, hogy egy ilyen nagyobb alkalom volt a gyülekezetben, és azt látjuk, hogy ők egészen biztos, hogy együtt imádkoztak, együtt voltak közösségben, és egyszer csak szólt nekik a Szentlélek. Hogy hogyan szólt, azt nem tudjuk, hogy ez milyen módon történt, de egészen biztosan, hogy személyekhez szólt a Szentlélek, és ráadásul úgy szólhatott a Szentlélek hozzájuk, hogy mindenkinek teljesen egyértelmű volt. Hiszen egy olyan dolgot csináltak, ami azért nem éppen egy normális dolog volt, hiszen két az öt vezetőből kettőt kiküldtek, két nagyon jó vezetőt kiküldtek egy missziós útra, amiről azt se tudták pontosan, hogy mit fog az jelenteni. Tehát azt szeretném mondani, hogy itt valami olyasmi történt ebben az imádságban, amikor együtt voltak, hogy egyértelműen, tuti biztosan értették az Istennek a vezetését, az Istennek az akaratát, és azt olvasjuk itt az igében, hogy ezt mondta a Szentlélek, és utána pedig később a negyedik versben azt olvasjuk, hogy a Szentlélektől kiküldve, tehát úgy élték ezt át, hogy a Szentlélek maga küldte ki őket. És ennek a úgymond földi alapja az volt, hogy ezek az emberek együtt imádkoztak, és együtt voltak az Isten színe előtt. Miért volt ez fontos? Miért nem lett volna elég, mondjuk, hogy csak Pál apostolnak, meg Barnabásnak szól a Szentlélek, hogy ő nekik el kell menni erre a missziós útra. Én azt gondolom, hogy rendkívül fontos volt a gyülekezet számára, hogy ez a gyülekezet ne úgy élje meg az ő elmenetelüket, hogy elveszítettek két embert, és mindenféle gondolatok legyenek, hogy talán nem érezték jól magunkat a gyülekezetbe, vagy nem figyeltünk eléggé az igehirdetőt, vagy nem tudom, miket lehet kitalálni ilyenkor. Az ember nagyon könnyen ki tudja találni, hogy mit gondol a másik, amikor nem tudja, hogy mi is van ott. Tehát a gyülekezetnek nagyon fontos volt, hogy a gyülekezet átélte, hogy tényleg a Szentlélek szólt. Aztán úgy gondolom, hogy Pálnak és Barnabásnak is rendkívül fontos volt ez, hogy ott együtt voltak, és nem pusztán az történhetett, hogy esetleg utólag, amikor nagy nehézségek voltak, és azt mondták volna, hogy hát lehet, hogy rosszul hallottuk az Úrnak a vezetését. De nem lehet, hogy rosszul hallották, hiszen ott volt az egész gyülekezet, ott volt a többi vezetőtárs, tehát fontos volt nekik, hogy igen, ők is ezt hallották, és ők is úgy gondolják, hogy ez történt. Aztán fontos volt a többi vezetőnek, hiszen őnekik kellett kiküldeni ezeket az embereket. Ők kézrátétele elbocsátották őket, hát ha ők nem tudták volna biztosan, akkor maximum annyit mondhattak volna, hogy ők nem tudják, de menjetek el békességgel. És azt gondolom, hogy fontos volt azok felé is, akik felé aztán Pál és Barnabás szolgált, hogy tudták, hogy itt nem két embernek a magánakciójáról van szó, hanem egy olyan dologról van szó, hogy a Szentlélek egész biztosan szólt, és a Szentlélek küldte ki őket. Ez történt tehát itt az apostolok cselekedetei leírása szerint, és így indultak el ezek az emberek egy olyan missziós útra, amit azóta már igazolt a világ, hiszen Pálnak és Barnabásnak a missziós útja egy olyan eredménnyel zárult, amit azt hiszem, hogy azóta soha nem volt ilyen missziós út, ami ilyen hatást gyakorolt volna. Megnéztem az igében, itt az apostolok cselekedeteiben, kicsit visszalapozva, hogy hát ez egy kuriózum volt-e, hogy egyszer együtt imádkoztak ezek az emberek, vagy pedig máskor is történt ilyen. És azt vettem észre, hogy ez abszolút nem volt kuriózum, hanem ez egy teljesen normális dolog volt, és nem kicsi dolgok történtek, szeretnék egy-kettőt mutatni nektek. Először is, amikor még pünkösd előtt voltunk, akkor azt olvassuk, hogy a tanítványok együtt voltak, és együtt imádkoztak. Együtt voltak az Isten színe előtt, és az első rész 14. versét szeretném olvasni. Azt olvassuk erről az együtt dologról, hogy ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban. Egy szívvel és egy lélekkel. Tehát nem úgy voltak ott együtt, hogy néhányan imádkoztak, vagy néhányan aktívan részt vettek ebben, hanem azt érezhetjük az igéből, hogy ott voltak együtt, és az szívük, lelkük benne volt ebben a dologban. Azt nem írja le a Biblia, hogy hányan imádkoztak meg olyan, de az biztos, hogy aktívan részt vettek. Mi lett ennek a következménye, hogy ott voltak? Hát pünkösd lett a következménye. Ezzel nem mondom azt, hogy pünkösd pusztán annak a következménye, hogy a tanítványok összejöttek, de azt gondolom, hogy ez igenis része volt, és ha ők nem engedelmeskedtek volna, nem lettek volna ott, akkor nem tudjuk, hogy hogyan lett volna, hogy ezt nem kár ezen gondolkozni, de része volt annak, hogy a pünkösdi események, amik átformálták az egész világot, megtörténhettek. Aztán, ha egy picit tovább megyünk, akkor pünkösd után közvetlenül, amikor megalakult az első gyülekezet, megint együtt voltak, és megint együtt imádkoztak, és a 46. részben ezt olvassuk, hogy napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban. Megint ugyanaz van, hogy egy szívvel, egy lélekkel. Tehát pünkösd előtt is így voltak együtt, és utána is így voltak együtt. Tehát ebből megint azt tudom csak leszűrni, hogy amikor együtt imádkozunk, akkor az nem úgy jó az az imádság, hogy van egy-két szuper jól imádkozó tesó, és ők elmondják a szokásos imádságaikat, a többiek meg bólogatnak, hanem ez úgy működik, hogy egy szívvel együtt vannak ott, és mindenki az Úr színe előtt van, és figyel az Istenre. És még egyet szeretnék mutatni nektek, amikor még egyet lapozunk, és a 4.32-ben pedig ezt olvassuk, a hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt, tehát már megint ugyanez történik, és itt pedig az történt, hogy Péter és János börtönbe volt, és imádkoztak, és együtt imádkoztak megint, azt olvassuk, volt ott valaki, aki elmondott egy hosszabb imádságot, de egészen biztos vagyok benne, hogy ez nem úgy történt, hogy összejöttek 5 percre, ez az emberke, aki itt ezt elmondta az imádságot, elmondta ezt az imádságot, és hazamentek. Biztos nem így történt, hanem együtt voltak, és közben volt, amikor valaki egy hosszabbat is imádkozott, de ugyanazt mondja Istennek az igéje, hogy egy szívvel és egy lélekkel voltak az Úr előtt. Úgy látszik, hogy ez nagyon fontos. És amikor a közösségi imádságról beszélünk és gondolkozunk, akkor nem arról beszélünk, hogy együtt vannak sokan, és néhányan imádkoznak, hanem arról beszélünk, hogy akik ott vannak, azok teljes lelkükkel, teljes szívükkel igyekeznek Istenre figyelni, és vagy mondani valamit az Úrnak, ami a szívükben van, vagy pedig egyszerűen figyelni az Istenre, és egymásra is figyelni, tehát egy közösségként lenni. Ezt nevezi a Biblia közösségi imádságnak. Hogyha most odalapozunk a Máté evangéliumához, és amikor az Úr Jézus tanított minket imádkozni, akkor rögtön szeretném, hogy fölidézzük, hogy melyik szóval kezdődik az Úrtól tanult imádság. Melyik az az egy szó, nem hosszú? Mi. Na most egy picit gondolkoztam ezen, mert Jézus úgy is mondhatta volna, hogy tanítalak benneteket imádkozni, tehát így imádkozzatok, én atyám, aki a mennyekben vagy. Ugye, hogyha ez egy olyan imádság lenne, amikor egyedül imádkozik, akkor én nem szoktam úgy imádkozni, hogy amikor egyedül imádkozok, hogy úgy szólítom meg az atyát, hogy mi atyánk. Nyilván, amikor ezt az imádságot mondom, ezt mondom, de alapvetően akkor első személybe szólítom meg az atyát. Viszont itt arról van szó, és nézzétek meg, hogy azt mondja, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Hát azért ez egy elég komoly. Gondoljátok, én most itt elkezdek így imádkozni, és akkor veletek meg... Mi van, ha ti nem akartok megbocsájtani? Akkor most én itt hogyan imádkozok ilyeneket, hogy mi is megbocsájtunk? Hogy, hát ehhez egy nagyon mély közösségbe kell lennünk, hogy így tudjunk együtt imádkozni, hogy együtt dobbanjon a mi szívünk. És nézzétek meg, az Úr Jézus is erre tanította a tanítványait, hogy így imádkozzatok. Imádkozzatok együtt. És azt szeretném mondani, hogy nagyon sok imádság van a Bibliában, olyan, ami személyes, ami egyedüli, de ugyanennyi imádság van, olyan is, ami közösségi imádság, és a közösségi imádságnak a legfontosabb része az az egy szívvel, egy lélekkel. Tehát nem az, hogy mit mondasz, nem az, hogy milyen hosszút mondasz, nem az, hogy egyáltalán mondasz-e valamit, hanem az, hogy egy szívvel, együtt, egy lélekkel vagyunk ott abban az imádságban. Mondtam, ígértem, hogy egy-két teológiai kérdést is megnézünk azzal kapcsolatban, hogy miért nem lehet közösen imádkozni, mert voltak, akik megkérdezték tőlem, akik nem annyira szeretnek így imádkozni, és hoztak pontosan itt a Máté 6-ból egy-két szakaszt Jézus tanításából, hogy talán éppen emiatt nem szabad. Itt a 6. rész 5. versétől olvasom, amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utca sarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapják jutalmukat, te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban, atyád pedig, aki látja, amit titokba teszel, megfizet neked. Ugye itt lehet mondani, hogy na, hát itt van. Nem szabad együtt imádkozni, meg egyáltalán nem jó, hogyha valaki látja az én imádságomat, mert hogy ez leírta Jézus, hogy ez nem helyes. De miért is írta ezt Jézus? Azért, mert volt egy olyan szokás, hogy úgy imádkoztak ezek a vezető emberek, hogy mindenki lássa, hogy ők mekkora nagy hívők. És hogy ez egy szörnyű állapot volt, mondhatnánk, egy szörnyűséges imádság volt, ami ítéletet vont magára. De nem arról szól, hogy nem szabad együtt imádkozni, hanem hogy így nem szabad imádkozni. És egyébként az a közösségi imádság, amit gyakorolnak gyülekezetek, és mi is gyakoroljuk, az bizony bele is vihet bennünket egy ilyen dologba. És itt van az, amit mondtam, hogy ott van bennem egy kicsit a félelem, hogy na hát mit fognak szólni a többiek, hogy én most miket imádkoztam, és esetleg olyasmiket imádkozom, amiben inkább az van benne, hogy mindenki lássa, hogy na hát én azért egész jól tudok imádkozni, és közben nem az van benne, ami tényleg mondanom kellene. Nem feltétlenül, mert rossz szándékban, hanem félelemből. De tudjátok, a félelem az egy olyan dolog, amit Isten el akar venni tőlünk, és az nem helyes. Tehát, hogy így soha ne imádkozzunk, de ez nem jelenti azt, hogy nem szabad egy közösségben imádkoznunk. És aztán mondja persze, hogy menjünk a belső szobánkba, igen, van ilyen imádság, amit csak úgy tudsz elmondani, hogy bent vagy egymagad, és csendben vagy, és nem kell kiírni az ajtóra, hogy most mennyi időt imádkoztál, de ez nem arról szól, szeretném mondani, hogy nem szabad együtt imádkozni, hiszen utána látjuk, hogy nagyon sokszor imádkoznak az emberek az igének a lapjain, ahogy olvassuk, együtt. És aztán van még egy ellenérv, amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Hát van ilyen is, amikor hát talán meg is neheztelünk esetleg, hogy hú, ez a tesó, ez már megint mennyit imádkozott, már milyen hosszú, és így vagyunk. Igen, tehát ez biztos ott van, hogy nem szabad azt gondolnunk, hogyha mi gyönyörű szépen mondjuk el, hogyha mi megismételjük 10-szer, akkor majd jobban meghallja az Úr. Ha ez van a hosszú imádságaink mögött, akkor mondjuk inkább röviden. Akkor mondjuk inkább csak egy szóval. De ez nem azt jelenti, hogy nem szabad hosszan imádkozni. Hogyha Isten lelke indít téged, és nem ez van az indító okba, hogy te úgy gondolod, hogy hosszabban mondod, jobban meghallgad, hanem egyszer az van benned, hogy szeretnéd mindazt, ami a szívedben van most elmondani, és most van idő az imára, akkor lehet hosszabban is imádkozni. Bár, ezt csak megjegyzem zárójelben, hogy a közösségi imában jobb gyakorlat az, hogyha inkább rövidebben többször imádkozunk, mert akkor sokkal inkább vezet bennünket az Isten egymás imádságaink keresztül. De ez megint nem lehet egy olyan ige, amire azt mondanánk, hogy emiatt nem jó a közösségi imádság. Isten igében nem találhatunk erre példát, hanem arra találhatunk csak példát, hogy egy szívvel, egy lélekkel imádkozzunk együtt, és annak fantasztikus hatása van. Péter és János kiszabadultak a börtönből, növekedett a gyülekezet, a pünkösd megtörtént, utána Pál apostolék elmentek a missziós útra, és az egész Európát beborították a kereszténységgel. Tehát fantasztikus dolgok tudnak ebből történni, hogyha ezt az Isten felé való engedelmességből és szeretetből tesszük. Azt látjuk tehát Isten igéből, hogy rendszeresen gyakorolták, azt látjuk, hogy tanítottak róla, Jézus is tanított róla, az apostolok is tanítottak róla, és ők is gyakorolták. Tehát ez nem egy olyan dolog, ami egy különlegesség lenne, hanem ez egy normális dolog az életünkben, olyan, mint hogy amikor a család együtt van, otthon a vasárnapi ebédnél, akkor beszélgetni szoktunk. Nem szoktunk csöndben ülni, és így lenni, hanem egyszer együtt vagyunk és beszélgetünk az Istennel egy ilyen imádságos időszakban. Milyen hatása van egy ilyen közösségi imának? Most azokat mondom, amik egy személyes, egy egyedül levő imának nincsen ilyen hatása, annak is nagyon sok, annak más jó hatásai vannak. Először is összekapcsol bennünket. Ugyanis, hogyha együtt imádkozunk, és halljuk egymásnak az imádságát, és most nagyon halálhúzva, őszinte imádságát, és azt nem azt jelenti, hogy mindig mindent el kell mondani az imádságba, de amit mondunk, az őszinte imádság, összekapcsol bennünket. Egy beszélgetés, a kommunikáció az Isten színe előtt, és ott vagyunk többen, és ez mindenképpen összeforrasztja a mi lelkünket. Aztán egy alapra helyez bennünket, ez az imádság, hiszen ahogy Isten lelke vezet bennünket az imádságban, kimondjuk azokat a dolgokat, amikkel egyetértünk, és mivel Isten lelke van bennünk, és ő ugyanarra a dologra vezet, ez előbb-utóbb, ahogy ezt gyakoroljuk, tényleg olyan imádságok lesznek, hogy egy alapra helyez bennünket, és mi is egyformán fogjuk gondolni, és úgy emlékezünk vissza, és nem csak azt fogom gondolni, mondjuk, hogy Berta Laci ezt gondolja, gondolom én, hanem tudni fogom, hogy ezt gondolja, mert amikor imádkozunk, akkor hallottam, hogy ezt gondolja, és tudom, hogy amikor az Istenhez szól, akkor nem zöldségeket szokott beszélni, hanem a legmélyebb gondolatait mondja el. Egy alapra helyez bennünket, és ilyen értelemben egy nagyon erős kapcsolatot ad a testvérek között a gyülekezetben. A valódi, őszinte énünket mutatja meg. Hát a gyülekezetben is azért viselünk bizonyos álarcokat. Persze igyekszünk ezeket lebontani, és igyekszünk nem álarcok mögött élni, de azért emberek vagyunk, nem tudunk teljesen úgy lenni, hogy mintha senki nem lenne itt, meg nem is kell feltétlenül minden esetben így lennünk, de amikor Istenhez szólunk, akkor és megint mondom őszintén, a mi hitünkből, akkor a világ teremtő urát szólítjuk meg, akkor sokkal inkább álarc nélkül mondunk valamit. Még egyszer mondom, nem amikor frázisokat, meg szép dolgokat imádkozunk, hanem amikor azt mondjuk, amit gondolunk ebbe a dologba, akkor őszintén ott vagyunk, és az őszintesség az emberi kapcsolatnak a legfontosabb része. Ismerjük egymást. Őszintén ismerjük egymást, és ez, mivel Isten lelke, és az Úrral vagyunk együtt, ezért ez nem eltávolítani fog egymástól, hogy na, megtudtuk, már hát ennek nincs is olyan erős hite, meg hogy ez miket gondol. Nem ez lesz benne, hanem Isten színe előtt a lélek, az összeforraszt bennünket, és annak fogjuk ismerni egymást, akik vagyunk. Aztán, amikor együtt imádkozunk, akkor felbátorodunk, hiszen meghalljuk egymás imádságát, és látjuk, hogy fú, hát ez nekem is lehetne az imádságom. Meg látom azt, hogy hát ő is küszködik ilyen dolgokkal, és hogy ő is az Istenhez viszi a dolgokat. Nagyon tetszett ez az új ének, Dani, úgyhogy majd máskor is légy szíves énekeljük ezt. Nagyon jó volt ez az ének, hogy oda megyünk az Isten elé, és azt kérjük, hogy megvalljuk együtt, hogy fel akarunk bátorodni, és bízni akarunk akkor is, hogyha nehezebb az idő. És még egy utolsót is mondok, hogy üzenetet is kaphatsz. Hiszen Isten úgy építi föl a közösséget, hogy nem azt csinálja, hogy egy valakinél helyez el mindent, és akkor a többiek azok meg őhozzá járulnak, és megkérdezik tőle, hogy vannak a dolgok, hanem ő úgy gondolkozik, hogy az ő egész népénél helyezi el a kincseket, és ahogy az Efezusi levélben 5 fajta vezetőt, apostol, evangélista, pásztor, tanító, próféta, ezek különböző vezetők, mint ahogy egyébként az Abcsel 13-ban is láttuk, hogy ott proféták és tanítók jöttek össze. Ezek az embereknek azért kell együtt lenni, mert az evangélistának csak azon jár az esze, hogy már hogyan tudnánk már kimenni és evangélizálni. A tanítónak azon jár az esze, hogy tudná jobban elmagyarázni az ige igazságait. A proféta az csak az aktuális üzenetet akarja mondani, és ha csak az egyik lenne, akkor az egy fura gyülekezet lenne. De együtt helyezte el Isten. Na de hogyan tudjuk meg egymástól, hogy mit helyezett el? Hogyan tudjuk megérteni Istennek a vezetését úgy, hogyha csak egyedül próbálkozunk? Amikor együtt imádkozunk, akkor egymás imádságán keresztül szólhat hozzánk az Úr, és ismerhetünk föl dolgokat, amiket az egész közösséghez szól. De ehhez össze kell jönnünk, és együtt kell az Úr elé állnunk. Úgyhogy ez egy csodálatos dolog, a közösségi imádság, és nem félelmetes dolog, hanem ez a legfontosabb dolgok egyike az Istennel és a testvéreinkkel való kapcsolatban, hogy így együtt legyünk. Hogyha ezt nem szoktuk tenni, akkor elszigetelődünk magunkba, akkor nem tudunk, ha senkivel soha nem szoktál együtt imádkozni, akkor az Istennel való kapcsolatodban vagy tulajdonképpen egyedül, és nem tudod megosztani másokkal. Néhány példát szeretnék mondani. Múlt héten is mondtam, most csak arra szeretnék kitérni, hogy amikor például feleségemmel együtt imádkoztunk egy harmadik személlyel, aki hozta az üzenetet, akkor ott ebben például benne volt az, hogy kaptunk egy üzenetet, és benne volt az, hogy együtt hallottuk meg Istennek a vezetését, és ez egy olyan erőt ad nekünk az életünkhöz, amit ha ez külön lett volna, akkor jóval kisebb lenne az a bátorítás benne. Erre úgy emlékszünk mindannyian, mind a ketten, hogy bármikor föl tudjuk idézni, tudjuk, hogy hogyan volt. Aztán emlékszem, milyen jó volt, amikor, hát nem tudom mikor volt, Laci egy hónapja, amikor Körmenden voltam, vagy már 2 hónapja is, lehet, hogy már az is, vagy 1 hónapja. Elmentem Körmendre, és Lacival eltöltöttünk egy fél napot körülbelül, és együtt imádkoztunk. És tudjátok, ha ez nincs, akkor csak távolodunk egymástól, akkor csak az történik, hogy éljük egymás mellett a dolgokat, megbeszélünk dolgokat, de az Isten színe előtt való együttlét, nem tudom, vissza tudod ezt igazolni, Laci, bólogat, azt mondja, az olyan közösséget formál közöttünk, hogy emlékszem, nagyon jó volt ez. Jó volt erre időt szakítani. Aztán emlékszem arra, amikor a gyülekezettel itt álltunk, és már ebbe az épületbe voltunk, de még nem tudtuk, hogy megveszünk, nem veszünk. Emlékeztek erre az időszakra, és akkor Istenhez kiáltottunk, és voltak, akik mondták, hogy még ennek nincs itt az ideje, valaki meg itt van az ideje, és mert az emberi gondolataink jöttek, ugye mindegyik jó emberi gondolat, mert valaki mondhatta, hogy hát ez túl nagy nekünk, ez veszélyes, ne csináljuk. A másik meg mondhatta, hogy de próbáljuk meg, ő meg mind a kettőt meg lehet pro-kontra indokolni. De ahogy imádkoztunk, egyre inkább aztán erőt vett rajtunk Istennek az üzenete, hogy igen, el kell indulnunk. És ma senki nem mondhatja nekünk, hogy ezt az imaházat, ezt nem az Úrtól kaptuk, hanem tudjuk, hogy az Isten adta, mert átéltük, mert láttuk ezeket a dolgokat. Aztán emlékszem azokra az időszakokra, amikor minden évben egyszer a vezetőkkel egy egész napot eltöltünk, és keressük az Isten vezetését az évre. Ez nagyon sokat jelent abba, hogy tudjuk vezetni ezt a gyülekezetet, és hogy az Úr vezethessen bennünket. Aztán, akik a gyerektábor szervezésében részt vesztek, azok tudjátok, hogy hogyan szokott ez zajlani, hogy mennyiszer jöttök össze imádkozni, az Úrtól elvenni az üzenetet, és hogy milyenek lesznek a gyerektáborok. Hogy mennyire áldottak lesznek. Nem azért, mert hogy ügyes emberek vannak ott, hanem azért, mert Isten lelke üzenetet ad és vezet benneteket. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy Isten igéjében is rengeteg példát találunk, meg a saját életünkben is rengeteg példát találunk arra, hogy ezt gyakoroljuk és ezt tegyük. Lassan a vége felé járunk. Még egy-két dolog, hogy hogyan gyakoroljuk az együtt imádságot. Nem tudom, Gombóc Artúrt ismeritek? A legfiatalabbak esetleg nem ismerik, de ő, tudjátok, hogy milyen csokoládét szeret? Mindenfélét, gömbölyű, lyukas, fekete, fehér, sorolhatnám, szaggatott, stb. Na hát, nagyjából ezt tudom mondani a közösségi imádságra is. Lehet együtt imádkozni, amikor az egész gyülekezettel együtt vagyunk. Lehet, hogy ketten-hárman együtt imádkozunk, lehet 4-en, 5-en, 6-en, 7-en, akárhányan lehet mondani. Lehet félhangosan együtt imádkozni, abban az a jó, amikor félhangosan imádkozunk, hogy bár akkor nem értjük egymás imádságát, de mégis átéljük azt, hogy mindenki az Istenhez kiált, egy kicsit az mélyebb és többet tud adni, mint amikor csak csöndben ülünk egymással. Lehet így is gyakorolni, lehet kis csoportban imádkozni, lehet nagy csoportban együtt imádkozni. Lehet úgy, hogy csendben vagyunk, és úgy imádkozunk együtt, tehát, hogy valaki ott van, és csak csendben van, és figyel. Lehet, hogy Istenre figyel éppen, lehet, hogy a másikra figyel. Lehet röviden, lehet hosszan imádkozni. Sokféle módon, tehát nincs ebben semmilyen megkötés, azt gondolom. Az a lényeg, hogy egy szívvel, egy lélekkel vagyunk ott, amikor imádkozunk. Még egyetlen egy igeverset szeretnék felolvasni nektek, ami ezt jól ismeritek, az 1 Sámuel 3.19-ben van. Sámuel felnövekedett, az Úr pedig vele volt, és semmit sem engedett a földre hullani igéiből. Hogy amikor együtt imádkozunk, akkor valahogy ezzel a lelkülettel, ezzel az odafigyeléssel kell, hogy ott legyünk. Nekem mindig eszembe jutnak a túrázással kapcsolatos példák. Én nagyon szeretek helyet mászni és túrázni. És tudjátok, ez olyan, mint amikor gyaloglok, és ahogy mondtam, hogy mindig a lábam elé kell nézni, mert ha nem nézek a lábam elé, most az armadon néztem, akkor az armadnál fog kikötni valószínű, hogy bokaficam meg stb. Tehát mindig oda kell nézni, mert mindig történhet valami, ami fontos nekem. És ugyanígy van az imádságban, hogy egy szívvel, egy lélekkel, akkor ott vagyok, és arra koncentrálok, hogy most az Úr előtt vagyunk együtt, és figyelem, hogy az Isten mit mond hoz, mit mond nekem. Figyelem, hogy a másik mit imádkozott, és engedem, hogy ez hasson rám. És nem csak ott csöndben ülök, mert nekem ez mondjuk most nem annyira fontos, vagy pedig én nem szoktam így, hanem ott vagyok. És nem az a fontos, hogy mondjál valamit. Persze jó, mert hogyha senki nem mond semmit, akkor ugye semmi nem fog történni, de ne érezd ezt egy olyan feszültségnek, hanem az a lényeg, hogy a lelkedbe legyél ott. És hogyha csak úgy vagy, akkor csak mondj egy szót, hogy hálát adsz az Úrnak. Hogyha pedig van valamilyen a szívedben, akkor mondd azt el. Úgyhogy bátorítok mindenkit, hogy ketten, hárman, nagy gyülekezetbe, kis gyülekezetbe, mindenféle módon gyakoroljuk ezt az imádságot, mert ez az alapja, nagyon fontos alapja a közösségnek.